Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A világ legnagyobb szigete most a tétel, vagy legalábbis ez a játszma egyik nagyon fontos eleme, hiszen a Fehérház immár több ízben kifejezte érdeklődését. Ennek is története van, 46-ban Truman elnök már javasolta a Grönland megvásárlását. Most ott tartunk, hogy egy feszült patthelyzetnek a körvonalait próbáljuk letapogatni Vas Nőröbek Krisztinával, aki Dániában kulturális újságírást művel, és rálátása van mindarra, ami foglalkoztatja nem csak az európai, vagy a világ folyását követő szakembereket, hanem gondolom a kolozsvári rádió hallgatóit. Köszönöm, Krisztina, hogy elfogadta a meghívást, és itt van velünk.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és hadd tegyem hozzá, hogy a mindennapjaim az egyházzenével telik, tehát nekem a fő foglalkozásom az orgonista és egyházkarnagy, tehát még ezt szeretném hozzátenni. Az újságírás az inkább csak a mellékes.
Ez az, ami összeköt bennünket szakmailag, és a nyelv nyilván, illetve hát a téma jelen esetben. Volt-e alkalma Grönlandra utazni, vagy vannak-e olyan közvetlen élményei, hogy akkor grönlandi emberrel hosszabban elbeszélgetni a szigeti létről? Szóval egyáltalán Dániából hogy néz ki ez az irdatlan, nagy, hideg, de olvadó sziget?
Nagyon érdekes, mert személyesen nem volt alkalmam Grönlandra elutazni, de a nagyobbik lányom és az édesapja, ők voltak most augusztusban, illetve jó barátaim oda vannak kiküldve, akik hát már harmadik éve dolgoznak Grönlandon. Tehát tulajdonképpen különösen az utóbbi pár évben itt Dániában Grönlandról nagyon sok szó esik, és nagyon sok információhoz lehet hozzájutni. Szakértők nyilatkoznak televízióban, rádióban az ottani dolgokról, és nálunk ugye a királynak, vagy korábban a királynőnek az újévi beszédében is mindig előkerült Grönland, mint a dán államszövetségnek a része. Tehát tulajdonképpen ez a helyzet, és nagyon érdekes, mert én amikor ide kerültem, akkor az első benyomásom a grönlandiakról az volt, hogy voltak többen, akik Koppenhágában éltek, mert ide kerültek valamilyen formába, és ők inkább a szegényebb társadalmi rétegekhez tartoztak, akik talán keresték a helyüket, akiket láttunk néha a tereken üldögélni. De ugyanakkor a grönlandiak között vannak nagyon jól képzett emberek is, tehát csak az, amit mi láttunk, nem föltétlenül az átlag.
Van egy érdekes kapcsolat tulajdonképpen a királyság és a sziget között, ez a partneri viszony, amit hát az alkotmány is rögzít, illetve meg lehet figyelni egyfajta eltávolodást, vagy függetlenedést, vagy fokozott önállósodási szándékot, amely ugye több lépcsőben is lépcsőzetesen jelent meg, 79-ben, majd 2009-ben egyre inkább körvonalazódott. Ez mennyire érzékelhető, vagy mennyire volt téma még a Trumpi javaslat / fenyegetés előtt, hogy akkor van ez az irdatlan nagy terület, amelyik úgy gondolja, hogy a maga majdnem 60 ezer fős lakosságával egy kicsit szabadabban, egy kicsit több mindenről dönt saját hatáskörében, hiszen parlamentje is van valójában.
Igen, ez egy ilyen önkormányzat, vagy önkormányzás. Tehát gondoljunk bele, hogy az az 57 ezer ember, aki Grönlandon lakik, az talán egy közepesebb vidéki városnak a lakossága. Viszont ezek az emberek nagyon szétszórva élnek, ugye a főváros Nuuk, illetve van egy-két nagyobb város, Illulissat, Kangerlussuaq és a Tasiilaq, stb. Másik oldalon, és a Thule ugye a legészakibb részen, de az elsősorban inkább az amerikai bázisról híres. Tehát nagyon szétszórva élnek, óriási nagy területen, és hát ugye eredetileg norvég, vagy tehát ilyen északi emberek laktak ott, és 1721-től volt egy ilyen dán betelepülés oda, tehát a dánok átvették az irányítást, és utána ugye 1979-től kezdődött az, hogy az önállósodás vagy az önkormányzás megkezdődött, és folyamatosan vettek magukhoz olyan területeket, amelyeket hát a grönlandi kormányzat irányít, például a legfontosabb a halászat. Náluk ez a leginkább jövedelmező ágazat, és Például ezért is, valaki azt mondta egyik rádióban, azt hiszem a klubrádióban hangzott el, hogy Grönland az Európai Unió része, ez nem igaz. Grönland Dánia része, de pontosan ilyen halászati kérdések miatt is megtartották az önállóság. Tehát az Európai Uniónak ők nem részei pontosan, annak ellenére, hogy Dániának része.
Van még a halászaton kívül, illetve a vizekben található egyéb kincseken kívül van egy irdatlan nagy altalaj kincs készlet, ami egyrészt inkább gyanított, másrészt vannak már arra utaló jelek, hogy kitermelés is folyik. Ennek is, ha jól értettem, van egy helyi szabályozása, tehát nem lehet bárhol, bárhogyan bányászkodni. Erre a történetre ráfigyelt a dán politikai elit, hogy ott tulajdonképpen irdatlan nagy tartalékok vannak, amiből profitálhat az ország, ha okosan a fenntartható fejlődést figyelembe véve fogja ezt a lehetőséget kihasználni.
Hát igen, erről talán kevesbé tudnék beszámolni pontossággal, de azt mondhatnám, hogy a 80-as évek után volt egy ilyen bányászati, egy valamilyen különleges fémfélét bányáztak a dánok, és ebből egy kis konfliktus is támadt most nem olyan régóta, mert úgy gondolták a grönlandiak, hogy a dánok ezt egy kicsit kihasználták. Ezen kívül ugye, hát Donald Trumpnak a bejelentése jóta, amióta ő ezt forszírozza, hogy Grönland Amerikához tartozzon. Azóta ezek a dolgok előkerültek, tehát hogy ilyen különleges földfémek volnának a talajban. A probléma csak az, sőt van, aki azt állít, hogy lehet, hogy olaj is van.
Nagyon sok olajról szólnak a kutatások, 31 milliárd hordónyit feltételeznek, nyilván ez még nem biztos, de azon kívül van vas, cink, ólom, réz és lítium bőven.
A lényeg az, hogy például az olajkitermeléssel kapcsolatosan az már egy korábbi vita tárgya volt, mert akik szerettek volna olajat kitermelni, azt hiszem a kínaiak próbáltak ilyen irányba mozogni. Ott nagyon nagy volt az ellenállás olyan szempontból, hogy féltek attól, hogy ez nagyon komoly környezeti károkkal járna. Tehát ez a finom ökológia, ami megvan a Grönlandon, azt nagyon tönkretenni. Nagyon érdekes különben, mert az én kisebbik lányom, aki történelmi érdeklődésű, nagyon érdeklődött Grönlandnak a története, meg a nyelv, meg minden, és ő emesélte nekem, hogy Grönlandon van egy ilyen fajta mitosz, vagy egy ilyen hozzáállás, hogy a tengernek a gyümölcseit, vagy a tengernek a forrását, az állatokat a tengerből, azokat nem szabad kihasználni, hanem csak annyit szabad elvenni, annyit szabad vadászni, vagy halászni, amennyit a tengernek az Isten nője megenged. És ez nagyon érdekes, tehát ez a fajta hozzáállás nagyon mélyen gyökerezik a grönlandi embereknek a tudatában, hogy vigyázni kell a természeti kincsekre, és csak annyit szabad elvenni, amennyire szükségük van.
Ez az egyensúly érzet, ez most elő fog jönni még erősebben, mert ugyanarról beszélünk, hatalomról beszélünk, területnek a birtoklásáról. Akár átfordíthatnánk ezt a mitoszt az aktuál politikába is, hogy csak annyit vegyél el te, a napi és világi hatalom birtokosa, amennyire éppen szükséged van.
Talán így is lehetne mondani. Én azt mondanám inkább, hogy amit én a televízióban és a rádióban itt hallok Dániában, megszólaltatnak grönlandi embereket, elsősorban a fővárosból, és ők azt mondják, hogy nincs kedvük egy másik uralom alá kerülni, tehát volt elég gond a dánokkal való kapcsolattartásban, tehát amikor még ők egy alárendelt terület voltak, egy gyarmat jelleggel, és úgy gondolják, hogy nem akarnak most egy másik alá kerülni. Érdekes, hogy például a dán politikusok is azt húzzák alá, hogy jelenleg a Dániából érkező támogatás miatt ugye a grönlandi embereknek ingyenes az egészségügyi ellátás. Akkor és ha jönnek az Amerika, az akkor nem lesz. Tehát például ilyen összehasonlításban is van. Szóval a grönlandiak azzal vannak elfoglalva, és tulajdonképpen olyan szempontból ez meglendítette a dánokkal való kapcsolatot, hogy tulajdonképpen dániai politikusok hirtelen felébredtek, és azt mondták, húha, hát itten van egy elvarratlan szál, van valami, amivel nem foglalkoztunk eleget, és akkor egy nagyon jó közeledés valósult meg Dánia vezetőivel és a Grönland vezetőivel. vezetőivel. Tehát sokkal intenzívebb a kapcsolattartás, és nyilván a dán politikusok próbálnak hát ilyen jó téteményeket tenni grönlandi embereknek, hogy úgy érezzék, hogy nincsenek elhanyagolva.
Ez a folyamat egyébként lényegében, ahogy én érzékelem innen Kolozsvárról, csak felpörgött most a trumpi állásfoglalás eredményeként, vagy következtében, de igazándiból, ha egy kicsit a közelmúltra tekintünk, tehát 79-től errefele, azért azt látni lehet, vagy érzékelni lehet, hogy Koppenhága a folyamatosan átengedett különböző döntési köröket, még ha meg is akadt, vagy időnként fékeződött ez a függetlenedési vagy önállósodási folyamat, ezért ez egy kontinuum. Most nyilván egy kicsit galopposra fogták a ritmust, valószínű nem teljesen függetlenül attól, amit a Fehérház üzent.
Igen, föltétlen, és azon kívül, hogy vannak konkrét gyakorlati eredmények, azon kívül például ilyen szimbolikus dolgok is voltak. Nálunk most a királyt 10. Frigyesnek vagy Frederiknek hívják, 68-as születésű, és ő fiatal korában katonai szolgálatban volt, és azon kívül, hogy a búvár különleges osztagnál volt, azon kívül érdekelte őt nagyon a Grönland is, és egy úgynevezett Sirius patrulje, tehát egy járőr, Sirius járőrözésben vett részt, azt hiszem a 2000-es évek környékén, és az azt jelentette, hogy tulajdonképpen megtanulta, hogy hogyan vigyázzák azt a nagy belső jeges területet, hogyan járják körbe, és tehát ő ebben részt vett. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és ezért is a királyi család, tehát a dán királyi család ilyen szempontból mindig ápolta a grönlandi kapcsolatokat. Rendszeresen mentek látogatóba is.
Mette Frederiksen egészen határozottan válaszolt valahányszor ez a trumpi fenyegetés vagy presszió megjelent. A királyi család adott-e ki valamilyen kommunikét, vagy ilyenkor így leosztódnak a szerepek, az uralkodó és az udvar az inkább csak egy ilyen szimbolikus szerepet vállal. Lényegében az ország ügyeit a kormány, a kabinet intézi.
Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert általában a királytól, vagy királynőtől, ha éppen az van, azt várják el, hogy teljesen politikamentes legyen, és természetesen viszont azt is elvárják, hogy a társadalmi összefogásra buzdítson. Erre egy jó példa az, amikor nálunk betört a Covid, és ez ugye 2020-ban volt, és március 6-án, vagy valahogy így zárták le az egész társadalmat, és akkor a királynő azt hiszem március közepe táján egyszerűen egy rendkívüli beszédet mondott, ahol mindenkit a szabályok betartására kért meg, és így tovább. Tehát azért időnként előfordul az, hogy a királyi család megragadja az alkalmat, hogy támogassa az adott politikát olyan szempontból, hogyha tényleg rendkívüli helyzetről van szó.
Hát most eléggé rendkívüli a helyzet.
Igen. Hát igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy Frigyes király ugye megtartotta a szilveszteri beszédét, amit mindig december 31-én 6 órakor történik, és ez volt a második beszéde, és ő említette, tehát nem konkrétan, de említette ő bizony azt a kellemetlenséget, aminek Dánia most ki van téve. És tehát tulajdonképpen...
Uralkodóként nem fogalmazhatott meg egy erős politikai üzenetet, de utalt rá.
Így van, és tulajdonképpen, tehát ő említette valahol azt az orosz fenyegetettséget is, ami elsősorban ilyen hibrid háborúban történik, tehát felszaggatnak kábeleket a tengerfenekén, vagy különböző digitális rendszerek támadásnak vannak kitéve. De ugyanakkor ezt is, hogy maga így fogalmazott, hogy számunkra a legnagyobb erősségünk, amikor együtt vagyunk, hogy a dán királyság, és akkor itt gondolt az összes részére, Európa és a NATO. Tehát például ilyen szempontból és említette, hogy ez az egész most fenyegetettség alatt áll, ugye Trumpnak a különböző hát nyilatkozataival.
Olvastam egy statisztikát, amely szerint a dánok Ukrajnát például messze menően támogatták eddig. A második ország, ha jól emlékszem a listán, mintegy felével támogatta. Ez a lakosságra leosztott, tehát fő per dolláros kalkuláció eredményeként jelent meg ez az adatsor. Na most, ha ezt megint alkalmazzuk erre az új fenyegetettségre, Lehet-e azt feltételezni a dán társadalomtól, hogy amennyiben ez lemondásokkal és ilyen típusú áldozatvállalással jár, akkor egy emberként azt mondják, hogy igen, itt van a fél fizetésem, a negyed nyugdíjam, az akármi, amivel, ha kell, ezt az ügyet megtámogatom.
Igen, de azt hiszem, hogy ez a dolog nem kerül elő ilyen konkrétan. Mert a dán gazdaság az hát szárnyal, ha szabad ezt így mondani. Tehát az elmúlt években tényleg nagyon sok olyan jó ipari meg hát vállalati eredmény volt. Ugye különösen Dániában az az érdekes, hogy nagy a hozzáadott érték. Tehát olyan iparágak vannak, amelyben nagy a hozzáadott érték. Például a gyógyszergyártás, például a szélenergia kihasználása, például a...
Hát az intenzív mezőgazdaság is, azért ne feledkezzünk meg, ott van.
Igen, de a mezőgazdaságban most van egy új dolog, ez a bizonyos visszavadítása a dolgoknak. Tehát elhatározták, hogy a klímaváltozás és a környezeti dolgok miatt hát egy bizonyos mértékű mezőgazdasági területet visszanaturalizálnak, vagy visszatermészetiesítenek. Tehát ezt azért nem mondanám ennyire direkt módon, de lényeg a lényeg, hogy tehát nagyon jó a gazdaság Dániában, és ezért van lehetőség, van pénz arra, hogy ezt katonai célokra fordítsák, védelmi célokra. Itt nyilván 6,5 millió vagy 6 millió körüli a lakosság, tehát a lakosságra levetítve ez magasabbnak tűnik minden szempontból, mint mondjuk Németországban, ahol sokkal több ember van.
Az életszerű-e, mert ugye itt szó volt arról, hogy tulajdonképpen nem csak gazdaságilag növekszik az érdeklődés Grönland iránt, hanem stratégiailag is, biztonságpolitikai szempontból. Van-e arra utaló konkrét jel, hogy akkor most a dán hadügyminisztérium kabinet eldöntötte, hogy hát a jelenléte az sokkal markánsabb lesz az eddiginél a szigeten?
Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye amikor még 2016-os ciklusban Trump először mondta, hogy ő meg akarja venni Grönlandot, akkor ezt egy ilyen hülyeségnek minősítették már, bocsánat, és akkor ebből volt egy kis sértődés.
Most is volt reakció azért, az egyik legszimpatikusabb, ha lehet ezt így mondani, amikor ott katonaruhába öltözött fiatalok Lego halmokat helyeztek el, ugye ez a klasszikus, ugye belelépünk a Lego kockába, és az rettenetesen fájdalmas, tehát hogy ez egy, és láttam még egy másik ilyen, hát mesterséges intelligencia által produkált kisfilmet, ahol az uniós államfők hóembereket formáznak, kiszáll Marco Rubio és Trump a helikopterből, és távcsővel nézik, pásztázzák a vidéket, és akkor tele van ilyen, hát távolról úgy tűnik, mintha fehérbe öltözött katonák lennének, de hát tulajdonképpen egy hóember hadsereg, és megrettenve visszaiszkolnak a helikopterbe. Szóval van azért ebben egy adag skandináv, finom skandináv humor.
Igen, ezt értem. Tulajdonképpen itt most inkább arról van szó, hogy minek van valamilyen formában hatása, tehát hogy mi az, ami megállítja a Trumpnak ezt a nyomulását, és ilyen szempontból ugye több európai vezető, ezek között olyan komolyabb katonai hatalmak, mint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság is kiállt ugye Grönland és Dánia egysége mellett. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én most olvastam a mai napon, hogy Kínából is jött egy olyan nyilatkozat, hogy be kell tartani a nemzetközi jogi normákat ezzel kapcsolatban. Tehát egyre inkább ugye a kiszámíthatatlansága Trumpnak az nem szimpatikus. Ezen kívül ugye Dániának az a problémája, hogy a 1990-es évek után, miután ugye a keleti blokk összeomlott, elkezdődött egy enyhülési politika. Ugye emlékszünk mindenféle aláírt egyezményekre Oroszország és a nyugati világ között, stb. Tehát, hogy a fegyverkezés, tehát a leépítése a fegyverkezésnek az enyhülés politikája. És ezzel kapcsolatban ugye Dániában is az volt, hogy akkor inkább a szociális kiadásokra, meg a jóléti kiadásokra koncentráltak, és ezzel kapcsolatban többféle ilyen katonai létesítményt is átalakítottak, leépítettek, stb. Na most ez természetesen most, amikor a nemzetközi helyzet úgymond fokozódik, akkor ez egy kicsit nehéz a helyzet, mert több katona is például elhagyta az állást, és akkor más privát szférában helyezkedtek el, és jó pénzt keresnek, de most szükség van emberekre is, és szükség van
haditechnikára is. Igen.
Így van. Uh-huh. Na most ezt például ezzel kapcsolatban ugye a franciákkal próbáltak meg az angolokkal, hogy esetleg ők járőröznének Grönlandon. Aztán tegnap olvastam, hogy a svéd hadsereg bejelentkezett, mivel ők, ugye svédek, norvégoknak nagyon jó a haderejük, Norvégia az határos Oroszországgal, és a svédek jelentkeztek be, ja igen, és nekik van tapasztalatuk a kemény északi hidegben való védelmi akciókkal. Tehát a svédek már bejelentkeztek, hogy szívesen besegítenek a grönlandi védelmi dolgokba. Tehát így emberekkel is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van egy jó nagy összefogás. De hadd mondjak valamit, ami az én kis személyes véleményem, nem föltétlenül szakértői, hanem inkább csak ilyen privát. Talán el lehet gondolkodni rajta. Én úgy gondolom, hogy Donald Trump azért erősködik, hogy megvásárolja Grönlandot, mert neki a belpolitikai helyzete most elég bizonytalan lett. Ugye van ez a nagy MAGA, Make America Great Again mozgalom, ugye több MAGA vezető is ugye kicsit eltávolodott tőle, és ugye vannak az infláció, az élelmiszerárak növekedése, az Epstein ügyek, stb. Tehát el kell terelni az emberek figyelmét, és ilyen katonai sikerek, mint Venezuela, ez mindenképpen...
Vagy akár egy-egy Szíria elleni csapás, ami most
ja,
ugye
persze.
A napokban...
Uh-huh. Meg ez az úgynevezett békemisszió, amiket állandóan próbálja erősíteni, hogy ő egy béketeremtő valaki, és hogy hány háborút már lezárt. Hát igen, tehát mindez a sok mese, ami történik, ez próbálja, hogy a középidős választásokra hát jobb helyzetbe kerülhessen. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy a republikánusok sem egységesek, tehát szenátorok, illetve kongresszusi tagok is kritizálják erősen Donald Trumpnak ezt a kiszámíthatatlan politikáját, meg azt, hogy egyáltalán egy ilyen szövetséges ellen ilyenfajta hátfenyegetéseket közöljön, vagy gúnyoskodjon, hogy így vagy úgy is megoldjuk a Grönlandot. És úgy gondolom, hogy ez elsősorban szájkarate, és arra kényszeríti természetesen a dánokat, meg a grönlandiakat, hogy valamilyen formában reagáljanak. Tehát ezt nem lehet reakció nélkül hagyni, és ez az idegesítő az egészbe. Ugyanakkor nem gondolom, hogy katonailag bármilyen támadást intéznének Grönland ellen az amerikaiak. Viszont van egy dolog még, amit szeretnék hozzátenni, hogy tulajdonképpen egy olyan katonai egyezmény van Grönland, és, vagy akarom mondani Dánia, és az Amerikai Egyesült Államok között, azt hiszem ez 1951-ben írták le, hogy van ez a Thule bázis.
Északon, a sziget északi, mondhatni csücskén, észak-nyugaton pontosabban.
Amit most úgy hívnak, hogy Pitufik bázis, és ugye a G.D. Vance meg is látogatta a közelmúltban ezt a bázist, és tulajdonképpen egészen széles szabad kezet kap az amerikai hadsereg, hogy ott működjenek védelmi dolgokat, vagy elhelyezzenek bizonyos dolgokat, tehát fegyver, technikát, stb. Na most jön a végül is a véleményemnek a magja, amit szeretnék mondani, hogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy arra akarják felhasználni ezt az egész kommunikációt, hogy elküldenek egy csomó katonát Grönlandra, erre a bázisra, mert megtehetik, nincs probléma. És akkor azt kommunikálják, hogy akkor most már az irányításunk alá került Grönland. Anélkül, hogy bármilyen megállapodás, változás létrejött volna. Mert igaziból már olyan szabad kezük van ezzel kapcsolatban, ami megtehetik, csak másképp mesélik el.
Az a variáns, ami a gazdasági térfoglalásról szólt, vagy arra utalt, jelesen, amikor Trump elnök azt mondja, hogy fejenként akár 100 000 dollárral is meg tudjuk támogatni őket, amennyiben hajlandóak partnerként, vagy átállni, vagy egyáltalán párbeszédbe bonyolódni velünk. Ez mennyire része ennek a propagandisztikus offenzívának, vagy van-e egyáltalán Dániából tekintve rezonja egy ilyen típusú licitnek, vagy zsarolásnak? Lehet ezt bárhogy értelmezni.
Igen, ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Azt kell mondjam, hogy ez időről időre úgy előkerült az amerikaiaknak a kommunikációjában. De ugyanakkor semmi biztos nincs ebben. És az az érdekes, hogy ugye a grönlandi emberek is, a véleményem szerint, ahogy én ezt ugye hallom a híradásokból, nagyon fontos nekik a biztonság érzet. Tehát az, hogy tudjuk a kiszámíthatóság, hogy mi fog történni. A hírekből a grönlandiak is és a dánok is azt látják, hogy Donald Trump esetében ez az, ami egyáltalán nincs meg. A biztonság, a kiszámíthatóság. Egyszerűen hirtelen előáll borzalmas dolgokkal, és aztán visszakozik, akkor így úgy, amúgy, akkor jönnek a vámok, akkor jön ez, jön az, hát kapkodjuk a fejünket. Tehát semmiképp egy ilyen típusú vezetővel biztos, hogy a pénz se segít. Beígérik nekik a pénzeket, nem segít. Tehát nekik, a grönlandi embereknek, és most volt egy választás tavaly, ahol ugye a grönlandi önkormányzatot választották meg, és ahol a Jens Frederik Nielsen, egy fiatal ember, 33 éves lett az önkormányzat, vagy hát a kormánynak a vezetője. És volt 6 párt, és abból 5 bekerült a kormányba. Na most ez a parlament nem túl nagy, azt hiszem ilyen 30-as számú.
31-en vannak, igen.
Így van. Tehát, és egyedül a Nalerak nevű ilyen szélsőjobbos párt maradt ki, egészen azért, mert ők voltak az egyetlen olyan párt, nem is olyan nagy eredményt szereztek, aki a gyors önállósodás mellett tette le a voksát, de nem vették be a kormányba, természetesen a parlamentbe bekerült néhány képviselő. De ez azért, tehát ez úgy látszik, hogy egy széles összefogást akarnak, hogy akkor tényleg most kezdjünk el jobban és jobban nézni az gazdasági dolgokra, az önállósodás kérdésére, és az együttműködésre Dániával. És ez nyert tulajdonképpen a választásokon. Tehát én úgy gondolom, hogy a grönlandi emberek, ha ők megszabhatják, akkor semmiképp sem akarnak újra gyarmatosítva lenni.
Ennek a dinamikának nem lehet egy olyan olvasata, mert ugye több ízben is visszaköszönt ez a fajta reakció, hogy mi Grönlandiának akarunk elsősorban lenni. És ezért érdeklődöm konkrétan, hogy akkor ez a fajta amerikai diplomáciai offenzíva felgyorsíthatja-e a grönlandiságba vetett hitet? Tehát, hogy lényegében azt mondják, hogy hát persze most pillanatnyilag a dánokkal vagyunk alkotmányos viszonyban, de valójában mi a szigetlakók, hiszen a név is az emberek földje, ugye, hogyha lefordítjuk a...
Nunát kallátja, vagy valami ilyesmi. Igen.
Tehát, hogy itt mi akarunk dönteni, mi ez a majdnem 60 ezer fős közösség a saját sorsunkról. Tehát én azért vagyok kíváncsi, hogy akaratlanul is fölgyorsíthatja-e ezt a fokozott önállósodási tendenciát ez a mérkőzés?
Én erre nem tudnék válaszolni. Uh-huh. Tehát ehhez valamilyen szakértő kell. Én csak annyit tudnék mondani, hogy amit én látok, ez összeboronálta jobban a dánokat a grönlandiakkal. Mert ugye mégiscsak mi vagyunk egy, szóval Dánia azért egy fontos gazdasági hatalom, akárhogy is egy kicsi ország, és természetesen ilyen szempontból szüksége van Grönlandiaknak arra a stabil támogatásra, vagy egyáltalán tehát arra a globális külügyi és diplomáciai munkára, amit Dániától le tudnak érni. És ugyanakkor van egy Grönlandról való, hát ilyen megbízott is, aki ilyenfajta külügyi képviselő, és őt mindig elviszik, amikor van egy ilyen tárgyalás vagy beszélgetés. Ezen a héten van tervevéve, hogy László Erasmussen, a dán külügyminiszter, ezzel a dániai külügyi megbízottal Amerikába utazik, és szenátorokkal fog tárgyalni, illetve Marco Rubioval van egy megbeszélés. Úgyhogy a dánok inkább a diplomáciai úton próbálnak hát nagyon aktívak lenni, olyannyira, hogy például egy ellenzéki képviselő, a konzervatív néppártnak a képviselője, Rasmus Jarlov, például nyilatkozik az Amerikában a TV csatornáknak, a CNN-nek nyilatkozott, mivel hogy az USA-ban különböző ilyen téves információkat terjesztenek azok az emberek, akik erről beszélnek, hogy 30 ezer lakosa lenne Grönlandnak, meg hogy az egyetlen védelmi dolog az a kutyaszán, meg ilyen hülyeségeket beszélnek, és ezt próbálja ugye helyre tenni. Tehát mindenki nagyon egységes abban a tekintetben, Dániában is, a pártok részéről, hogy meg kell védeni ezt az államszövetségi kapcsolatot a Grönland és Dánia között.
Főleg, hogy itt egy NATO tagországról van szó, és itt Frederiksen miniszterelnök több ízben utalt arra, hogyha véletlenül mégis valami történik, ugye, akkor tulajdonképpen ez az Észak-Atlanti Szövetségnek a krízise, felbomlása, szóval egy nagyobb kontextusba helyezte ezt a biztonság és katonapolitikai csatározást, vagy vitát, és mint ilyen, hát jó érzékkel rátapintott arra, hogy van egy vörös vonal, amit tényleg nem biztos, hogy szerencsés átlépni.
Hát igen, azt kell mondjam, hogy én számomra itt jön megint az az érdekes dolog, amit én említettem, hogy ez egy belpolitikai játszma, amit Trump játszik. Tehát mi ebbe csak a dánok, a grönlandiak és a NATO, mi ebbe csak ilyen...
epizód szereplő, igen, statiszták.
Persze, uh-huh. Persze, és ha belegondolunk, az a szimpátia, ami van Donald Trump és Vladimir Putin között, az a sok órányi telefonbeszélgetés. Azt gondolom, hogy mint vezető Donald Trumpnak is van egy ilyenfajta, ilyen narcizmusa, vagy nem tudom, tehát egy olyan gondolata, amit lát, hogy a katonai sikerek, azok politikai nyereséget jelentenek a belföldi dolgokba. Tehát ő azt gondolom, hogy ezt akarja lejátszani, ezt a mérkőzést, hogy akkor ő is egy ilyen nagy impérium, egy ilyen, úgy mondanám, hogy egy ilyen felsőbbrendű ország, vagy országegység, ugye Amerikai Egyesült Államok, aki rendelkezhet bizonyos dolgok fölött az egész világon. És ugyanez van ugye Oroszországban, ahol a nagy szláv egységet akarja helyreállítani, vagy a Szovjetuniónak a régi területi terjedését. Tehát pontosan ez a fajta ilyen felsőbbrendűségi játszma, ami zajlik számomra legalábbis.
Kompromisszum vagy megoldás, vagy mindenképpen ennek a vitás, válságszagú helyzetnek a rendezése hogyan képzelhető el? Vagy úgy, hogy lesz egy nagyon markáns NATO fellépés, mármint az európai tagországok részéről is ez kvázi lezárhatja az ügyet, vagy úgy, hogy tényleg felkínálják, vagy kitárgyalják az amerikaiakkal, hogy legyen akkor túlé mellett még egy bázis valahol ott fenn északon, közös adminisztrációval akár, közös járőrözés, bevonni őket ebbe a biztonságpolitikai játszmába aktívabb szereplőként. Ez járható út lenne?
Hát megmondom őszintén, erre nem merek válaszolni, mert nekem ehhez nincs felkészültségem. Azt tudnám csak mondani, hogy ami most zajlik például, ezen a héten Amerikából is szenátorok jönnek Dániába. Tehát én úgy látom, hogy a dán kormány egyenlőre még mindig a diplomáciai kapcsolatokon keresztül próbálja megoldani a konfliktust. És a dán kormány próbálja azt a hiányzó checks and balances-t megoldani, ami most Amerikában van. Tehát azt, hogy az elnök, mint egy elszabadult hajóágyú, mindenféle jogi lehetőséget megragad, hogy önkényesen döntsön dolgokról. És próbálnak most ez ellen játszani. Tehát ez ellen próbálnak most tárgyalni, szövetségeseket vagy támogatókat szerezni az amerikai kongresszusban, a szenátusban. Tehát tulajdonképpen én azt látom, hogy most ez az út, amit próbálnak kihasználni, bejárni, és már látszik is, hogy a republikánus pártban is nagyon nagy a vita arról, hogy mit engedhet meg magának az elnök.
Én megengedek magamnak egy személyes kérdést. Zenészként, orgonaművészként a harmónia az a közeg, ahol jól érzi magát Vasnöröbek Krisztina. Most pillanatnyilag Dániában élő emberként mennyire érzi a feszültséget, azt, hogy egy disszonáns epizódnak a szemlélője és megértője, megélője?
Hát, ha mondhatnék egy ilyen kis arszpoétikát, én nem félek a diszonanciáktól, az is kell. Tehát itt nem, számomra, mint zenész, ugye a lényeg az, hogy a zene, itt most nagy a feszültség, ezt mondhatom. De én úgy látom, mint ahogy az Orbán rendszerrel kapcsolatban is, én ezért kezdtem el politikával foglalkozni, érdeklődni, mert egyszerűen egy olyan történelmi időben élünk, ami talán nem volt ezelőtt, vagy másképp volt, és ez érdekes, és csak így tudom felfogni. Tehát én így tudom felfogni, mert hogyha úgy fognám fel, hogy ez engem személyesen fenyeget, akkor lehet, hogy depresszióba esnék. De úgy fogom fel ezeket a borzasztó dolgokat, mint egy érdekes és nagyon fontos történelmi korszakot, amit meg kell tudni oldanunk együtt az emberiségben. Tehát ez az én kis hozzáállásom.
Ez egy nagyon pozitív, és zárszóként éppen jól talál, és hát szerintem akár még a télvégi vitaminhiányos depresszív hangulatokat is némileg enyhíti. Vasnöröbek Krisztina volt ma tetőterasz vendége, aki Dániából, pontosabban Koppenhágából?
Igen.
Jelentkezett be, aki egyébként orgonaművész, de kulturális újságírással foglalkozik, és most jelentkezett jelenleg ebben a műsorban Grönlandról és az ottani és a sziget körül lényegében kialakult helyzetről faggattam. Köszönöm, Krisztina, a beszélgetést.
Minden jót kívánok.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.